Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en. A hétfő van, hideg és január, ma 5 óráig rádiózhatunk együtt, és a pénzügyeinkkel fogunk foglalkozni. Ilyenkor évelején az ember úgyis rendbe rakja általában a számláit, meg a pénzügyeit, megnézi, ha vannak a befektetéseit, a hiteleit. De ebben próbálunk ma segíteni két szakértő, barátom segítségével, Tatár Attila lesz az első, bankweb.hu alapítója, pénzügyi szakember. Vegyük sorra, milyen befektetési környezettel számolhatunk 2024-ben, az egyes eszközosztályok hogyan teljesíthetnek majd a következő 12 hónapban. Ez az első fél óra ígérete, utána pedig majd jön Homa Péter, aki számlaszakértő, a biztosdöntés.hu szakértője, alapszámla, meg banki értesítő arról, hogy mibe kerül nekünk a bankolás egy évben ezt a papírt, most ez az értesítést januárban várhatjuk. Érdemes tehát számolni, kalkulálni, akár bankot váltani, akár alapszámlát. Erről is kérdezem majd Pétert fél 5 és 5 óra között. Szóval Monitor délután a pénzügyekről egészen 5 óráig együtt rádiózhatunk.
Monitor délután.
Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek itt a Trend FM-en, és ahogy azt ígértem, itt van Tatár Attila, a bankweb.hu alapítója. Nézegettem, hogy 2001-ben, ugye, alapítottad?
Igen.
Ugye? Hát ez, igen. Tehát szépen telik az idő, meg a mi ismerettségünk is ketyeg.
Hihetetlen úgy, változások
csak hallgatóan mondom, hogy tegeződni fogunk itt a 20 év ismerettsége okán is. És mindig beszélgetünk évelején. Szóba kerülnek a hitelek, mi a helyzet, hát most abban nagy izgalom nincs, fölpörgött év végén, arról sokat beszélgettünk. Nézzük azt a másik oldalt, hogy milyen befektetési környezetet gondolsz, látsz, és egyáltalán ez a 2024-es év befektetési szempontból az egyes eszközosztályok, azok hogyan teljesítnek, milyen teljesítményük lehet, te mit prognosztizálsz?
Hát mindenképpen azzal kell kezdeni, hogy az elmúlt 10 év az egy csodálatos időszak volt. Az a baj ezzel, hogy az ember mindig csak utólag jön rá arra, hogy az elmúlt időszakot egy kicsit messzebbről.
Már fene se tudta, hogy ez a Covid ilyen szép, ebből az aspektusból is szépnek. De értem, amit mondasz.
Na, tehát, hogy volt sok és minden. Nem is csak a Covid, hanem a tényleg 10 évet nézünk, így visszatekintve, ez egy nagyon kellemes időszak volt a befektetések szempontjából. És hát meg minden megváltozik. Tehát az a fajta kamatkörnyezet, gazdasági környezet, minden, a globalizáció, nem azt mondom, hogy összeomlik és nem lesz globalizált a világ, de máshogyan lesz globalizált. És egy csomó olyan változás zajlott, amelyek a befektetőket alapvetően el kell, hogy gondolkoztassák, hogy most a következő 10 évben, ami persze a franc tudja, hogy 5 lesz vagy 10, de megint utólag fogjuk csak látni, hogy az a ciklus.
De a periódus az hogy nézett
ki? Így van, hogy amit úgy egységesen tudunk jelképezni, vagy jellemezni, az hogy nézett ki. Tehát én úgy látom, hogy a következő időszakban, a fejlett világban és Magyarországon is, még hogyha nem is lehet ezt teljesen azonosan kezelni, de mindenféleképpen véget ért ez a jó kis növekedős időszak, amikor a gazdaság teljesítménye az még úgy tudott dübörögni, 5% körüli, meg kicsit magasabb, alacsony kamatkörnyezet, élénkítések, az állam segítette a gazdaságok működését, és ez úgy jellemző volt az egész nyugati fejlett világra, Magyarországra, meg ez az erőltetett növekedés tudatosan is fölvállaltan működött. A következő időszakban ez nem így lesz. Tehát inkább egy stagnálós, kicsit magasabb inflációval jellemezhető, nem annyira dübörgő gazdasági környezetet képzelek én el, és ebben a befektetőknek is állati nagy felelősségük van, hogy sokkal több időt kell az elemzésre szánni, sokkal nehezebb kiválasztani részvényeket.
Kisebb eredményért.
Be kell érni kisebb eredményekkel, vagy lesz reálhozam, vagy nem lesz reálhozam. Tehát ezt a változó környezetet, ezt úgy tudjuk ennek a hatásait mérsékelni, hogyha egy kicsit több munkát rakunk az elemzésbe. És én mindig ezt szoktam javasolni az ügyfeleimnek, hogy ne bízzák rá a döntést mondjuk egy alapkezelőre, állati kényelmes venni egy eszközalapot, befektetési jegyet, valamit, és akkor ott majd valami okos, nálunk okosabb ember eldönti. Ha valaki nem akar ezzel foglalkozni, valóban nem ért hozzá, akkor ez a lehetősége marad. De mindig ott van a másik lehetőség tanulni, mert a befektetések, a pénzpiacok működése, ez megtanulható. Ha valaki rászánja az időt, és tanulja, odafigyel, akkor sokkal jobban érti, hogy mi történik, és jobb döntéseket tud hozni.
Hát mindig vitatkozunk, mert tudod, szoktam neked mondani, hogy azért van orvosom, azért van jogászom, azért van autószerelőm, mert mindegyikhez megpróbálok érteni valamennyire, nyilván megfelelő alázata, de nem ez a szakmám, és nem indikálom magamnak azt a dolgot, hogy én ezt tudom, hanem azért fizettem meg azért keresem a tanácsát, vagy a társaságát. Hát a pénzügyekkel is így vagyunk, szóval lehetek, ez mint a sportfogadás, mindenki tudja, hogy mi lesz a Liverpool meccse, meg hát persze, tuti megvan, de aztán végén egy eredmény van, és sok vesztes. Tehát igen.
Erről beszélgessünk ma, de egy megjegyzést azért hadd fűzzek hozzá, hogy a pénzpiacok viszont mindazt a területet átszínezik, amiről beszéltél, mert hogy orvoshoz tudok-e menni, az pénzügyi kell.
Ja, igen.
És ebből a szempontból állatira nem mindegy, nem. Hogy a pénzügyekhez értek-e, vagy nem. És akkor most...
Igen, csak a döntést gondoltam, hogy a végső rendben van, azért megyek szakemberhez, hogy ő mondja meg, ugye, hogy kell műteni, nem kell
de
műteni.
Nem értesz cseréljek, hozzá, hogy döntesz.
Vagy nem.
Jó.
Oké, de értem, de ugye te is érted az
én. Persze, erről lehetne egy külön műsort.
Lényeg az, hogy ne legyen teljesen béna az ember, ha
pontosan,
lehet.
Jó?
Így
pontosan.
Akkor így nekem itt, is elfogadható.
Itt megállunk az éppen.
Köszönöm, jó.
Ha egyenként nézem a különböző befektetési területeket, akkor azt látom, hogy például a lakáspiac, én mindig nagy híve voltam a lakásbefektetéseknek, és hát végig is csináltam az ügyfelekkel 2014-től egy rendkívül jó időszakot, amikor háromszorozódtak a lakásárak. És ezen a piacon most nagyon jelentős megtorpanás történt, és hát ha azt nézzük, akkor... Ezeket az országos adatokat nem szoktam szeretni, mert pont a lényeget fedik el. Tehát a községekben volt vagy 8-10%-os visszaesés, a városokban meg még mindig tudott lenni 1%, Budapesten pár százalékos.
Agglomerációban meg 2 számjegyű.
Így mondjuk. Van növekedések, igen. Tehát nem lehet egységes piacként kezelni. Én általában a budapesti lakáspiacot, mint befektetési cél, vagy a megye székhelyeket tekintem olyannak, hogy inkább arra vonatkozik, amit mondok. És ezeken a piacokon most rengeteg... elemzés, meg dilema, meg beszélgetés zajlik a médiában is arról, hogy most nem jók a lakásbefektetések, mert az állampapírnál sokkal jobb hozamot lehet elérni, akkor inkább vegyünk most állampapírt, aztán majd később, amikor a lakáspiacon jelentősebb esés volt, majd akkor veszünk lakást. Én ezt egy picit máshogy látom, mert azt látom, hogy lehet, hogy most ilyen 5-8%-nál jobb megtérülés nem hozható ki egy olyan lakásból, amit most veszel. De a lakásbefektetést aztán végképp hosszú távúnak gondolom, és egy befektetési portfóliónak csak egy eleme. Nem biztos, hogy ettől kell elvárnom a extra magas hozamot. Én a lakásbefektetést mindig úgy képzelem el, hogy az egy cashflow termelő eleme a portfóliónak. Tehát lehet, hogy az állampapírnál éppen elérek 10%-ot, a lakásnál meg csak 5-öt, viszont ez stabilan 10-20 éven keresztül kiszámíthatóan, sőt most már lehet látni azt, hogy az utóbbi időkben a bérekkel együtt a albérleti díjak is hihetetlen mértékben meg tudtak emelkedni.
Eszméletlen, igen.
Tehát ez egy olyan...
20% pont néztem egy év végig fenn. Budapesten a 20% volt.
Úgyse tudja az ember a befektetési portfóliójának az összes elemét hajszál pontosan belőni, hogy hol mi lesz. Legyen egy stabil pont, ami cashflow tud nekem termelni. Lehet, hogy lesz 2 év, amikor csak 5% a vételárra vetített hozamom, de lesznek időszakok, amikor állatira örülök, hogy azt a stabil, kiszámítható havi pénzt nekem mindig hozza.
Az a kályha, ugye?
Így
mindig
van.
Mindig kettyeg és
van.
Mindig tehát valamennyire meleget ad, igen.
Csak erről nem annyira így beszélnek, hanem mindenki almát körtével hasonlít, hogy a lakáspiacon most nem jó befektetni, mert az állampapír jobban hoz. Ez egy pillanatnyi
már
állapot.
Már az se hoz annyira, mint hozott tavaly.
Tehát mindjárt beszélünk igen, az igen, állampapírról igen, is. Igen. De hogy már a egyrészt két teljesen különálló dologról van szó, az állampapírt se egy évre veszi általában az ember, ha egy kicsit nem kapkodós, de a lakáspiac az egy teljesen speciális dolog, és ennyit szerettem volna róla elmondani, hogyha valaki megteheti. A baj akkor van, hogyha valaki erőlteti, és hitelből vásárol befektetési céllal lakást. Mondjuk az elmúlt időszakban ez is működött, mert fix kamatozású nagyon jó hitelekkel lehetett operálni. De azért a hitel mindig kockázat. Jön egy betegség, munkanélküliség, családi esemény, bármi, a hitelt akkor is fizetni kell, tehát azért ezt hangsúlyozni szeretném, hogy meg lehet csinálni, de abban már van egy kis kockázat, ha valaki hitelből veszi meg a lakást.
Igen.
Így van. Egyébként a bérleti díjak hihetetlen mértékben. Egy számot találtam az interneten, 13%-os növekedés volt egy év alatt, de úgy összességében a bérlők ennél biztos lényegesen többet éreznek, meg itt is városonként, meg lakás minőség.
Igen, és nagyon nehezen nyerik le, amikor igen, egy 200 ezeres, vagy átlag 200-220 ezeres budapesti lakásnál, ugye a bérbeadó az egy 20-ast minimum emelni akar, így de van, tulajdonképpen emelhetne 30-at vagy 40-et is. Ez nagyon nehéz. Mert pont az, amire te beszélsz, hogy, hogy itt nagyon megszoktuk azt, hogy a kamatok is, ugye?
Így
amíg
van,
az volt régen
van,
a portálokon,
van.
A bankoknál, hogy 10, meg nem tudom.
Betétbe raktuk a
pénzt. És ugyanúgy a másik oldalon is igen, nagyon nehéz. És aztán igen. Lehet azt polemizálni, hogy a bérek hogy mint, meg milyen álltak bérek vannak, meg miket mondanak a hírekben, ez egy dolog.
Így igen. Van. Ha átérünk, tehát a lakáspiacnál azt érzem, hogy most is voltak 10-15%-os alkuk, meg egyedi lehetőségek, tehát ha valaki egy kicsit több energiát fektetett bele, még most is tudott jó lakás befektetést csinálni. Tehát ez azért nem ennyire sarkos, hogy most nem lehet, és várjuk ki, hogy majd 50%-os áresés lesz a piacon, mert nem lesz. Ha átérünk az állampapírra, az egy nagyon izgalmas termék volt a MAPLUS hosszú időszakon keresztül, mindenki imádta, őrült mennyiségű pénz ment bele, és az 5 éves időszak alatt 4,95%-os évesített kamatot lehetett kapni, ettől mindenki boldog volt, aztán most, akinek volt egy kis esze és figyelte a folyamatokat, az boldogan szabadult meg a MAPLUS-tól, és elkezdtek megint a pénzek áramolni a prémium államkötvényekbe, ahol például a 2033 per is, éppen most az állam úgy döntött, hogy a adósságkezelő úgy döntött, hogy kivezeti ezt a papírt az eredetileg tervezetnél sokkal korábban, mert ott például a legutóbbi egyértelműen kimutatott kamat 14,75. Azért az már nagyon, az már brutálisan
szemmel
jól
látható,
hangzik.
Igen.
És szemmel látható különbség van. Tehát aki ezt megtette, és időbe átrakta a pénzét mondjuk a MAPLUS-ból ebbe a prémium államkötvénybe, az rendkívül jól járt, mert látszik, hogy 33 a lejárata, de hogyha csak 1% a visszaváltási költség, és ehhez ne adj Isten esküdöznek, hogy nem nyúlnak hozzá, akkor mondjuk 2 év múlva látszik, hogy a következő 2 évben ennek extra jó kamata lesz. És akkor 2-3 év múlva kiszállok belőle, akkor még mindig jól jártam, mert ez egy inflációt követő, alapvetően inflációt követő papír.
Jó, de ha valaki ennyire nem rafinált, és ennyire nem figyel, vagy nem
akkor marad a MAPLUS-ba.
És ez most akkor az előző filozófiához képest most az állampapír, akkor hogy néz ki 24-ben? Az
összes
úgy néz többi
ki, hogy a portfólióba okvetlenül kell rakni állampapírt, mert buta dolog lenne egy fix 14-15% körül, de a következő infláció is ilyen 8-10 körül hozza ezt a hozamot, tehát 24-ben is legalább ilyen hozama lesz ennek a papírnak. Tehát erről azért nem kéne lemondani. Valamennyi részét a portfóliónak, ez mindig egyedi, hogy most ki mennyire kockázatérzékeny, mennyi ideig tudja a pénzt nélkülözni, de egy 20-30-50-60%-os állampapír arányt be lehet vállalni, főleg azért, mert hogy a részvényeknél egy picit alacsonyabb hozammal lehet majd csak szerintem tervezni.
Azért, amit mondtál.
Amit az elején mondtam, hogy egy más világ jön, de erről majd még a részvényeknél egy kicsit beszéljünk. Tehát én úgy gondolom, hogy az állampapír most tényleg egy jó lehetőség, ráhozamot lehet elérni. Még ami most a 20-33 per i után kihozták a 2032 per i-t, ami pont úgy hasonlít a neve is, hogy lehetőleg nem figyelsz oda, akkor azt hiszed, hogy ugyanazt veszed. És ez már csak 9,9%-ot hoz, meg behozták a bónuszt, aminek egyetlen problémája van, hogy a diszkont kincstár egy aukciókkal együtt szépen folyamatosan már évközben is csordogál le a kamat, míg a prémiumnál egy éven belül fix az inflációt követve fix a kamat, tehát a prémium ezért is jobb, mint a bónusz csökkenő kamat környezetben. Tehát az állampapírokról szerintem nagyjából ennyi. Amit még ehhez hozzá lehetne tenni, az az, hogy mindig szerettem a vállalati kötvényeket. Tehát, hogyha kötvényről beszélünk, akkor nem csak az állampapír létezik, hanem nagyon jó vállalati kötvényeket. Sajnos ennek Magyarországon nincs akkora tere, mint nyugatabbra, de azért a nagyvállalatok időnként bocsátanak ki nagyon jó deviza meg forint kötvényeket, egy OTP-t vagy egy MOL kötvényt megvenni, az látszólag nem olyan szuper hozam, mint egy állampapír, de a portfólió színesítésére, hogy nem minden egy kötvénytípusba legyen, legalábbis érdemes néha nézegetni ezeket a kötvényeket, főleg mondjuk, hogyha az ember szeretné, hogy a portfóliójában valamennyi deviza is legyen, deviza alapú termék is legyen, akkor ezekből a deviza kötvényekből szerintem...
De most egy ilyen ideális állapotot...
Arról beszélek.
Persze, tehát igen, tehát ez a...
Igen.
Igen.
Hogyha
igen.
Van ilyen kötvény, és igen. Éppen meg lehet venni...
Egy-két lakás, egy kis arany, egy kis részvény, egy kis
most
deviza...
Most nem az átlag magyarról beszélek igen. Természetesen, az én dolgom az, igen. Hogy egy portfóliót próbálják az ügyfeleknek összeállítani, és az utóbbi időben nem szeretek már azokkal az ügyfelekkel foglalkozni, akik úgy jönnek el hozzánk, hogy nincs megtakarítása, de segítsek kitalálni, hogy azt hogy kell elindítani.
De miből csinálhatsz pénzt?
Igen, hogy lehet azt, hogy most akkor nem a szendvicsezőbe veszem meg reggel a kávét, meg a szendvicset, hanem otthon csinálok szendvicset, meg ezen spórolok, meg azon spórolok, és ebből... És rájöttem, hogy nem fogékonyak erre az emberek. Tehát úgy nem szeretem ezt csinálni. Már bocsánat, de néha olyan érzésem van, hogy ők tehetnek róla, hogy nincs megtakarításuk. Hát nem figyelnek oda ezekre az apróságokra.
Igen, először beszélgettem.
Ez megint egy külön történet lenne. Tehát maradunk azoknál, akiknek van egy kis pénzük.
Hát azt mondja, hogy van 10 millió, 20 millió, 50
így van,
millió.
Azzal tudunk valamit kezdeni, többről, annak lesz egy
és akkor azt lehet így akkor körüljön.
Így van. Az, aki most kezdi el, hogy legyen 6 havi megtakarítása, igen. Annak természetesen más történetet kell mondani.
Van még 5 percet, hogy körüljön az eszközöket.
Ha a részvényekről beszélünk, hihetetlen jó év volt. A japán tőzsde 28, az amerikai 24%-ot hozott. Hát valami hihetetlen jó eredmények. Ami a magyar tőzsdét illeti 38%-os éves teljesítmény. Mondjuk én a hazai tőzsdét annyira nem szoktam népszerűsíteni, mert nem túl nagy a likviditás, alig van egy pár papír, de ez akkor is egy impozáns teljesítmény volt. Ez nem nagyon valószínű, hogy megtörténik a következő években, mert ha az ember figyeli a gyors jelentési adatokat, azt, hogy a gazdaság teljesítménye hogy alakul, én alapvetően az amerikai piacot szoktam figyelni, Európát kicsit kevésbé, ott is inkább csak Németországot. Azt látom, hogy a tőzsdéket megrántották a nagy technológiai vállalatok, jött ez a mesterséges intelligencia őrület, ennek kapcsán is egy csomó vállalat berobbant, és hihetetlen teljesítményt nyújtottak a tőzsdén a részvény árfolyamaik. Viszont a gazdaság többi szereplője az olyan nulla körül teljesített. Nem voltak hihetetlen rossz adatok, a foglalkoztatási adatok kifejezetten jók, az inflációt sikerül letörni, Amerika puha landolással számol, mindenki úgy várja, hogy a Fed már akár az első negyedében kamatot csökkenthet, tehát ez mind-mind pozitív, csak egy baj van vele, hogy ma az év végén beépült az árfolyamokba. Tehát a tőzsdéknek van egy ilyen tulajdonsága.
Tehát ez a jó hír, már januárban így. Nem lesz akkora jó hír.
Értem. Így van, tehát ez úgy nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy már beárazódott ezekbe a szép tavalyi teljesítményekbe, és ilyenkor évelején egyébként is jönnek a nagy portfólió átrendezések a vagyonkezelőknél, tehát inkább egy ilyen stagnáló, kicsit gyengébb teljesítményű évet várok, amelyben azért természetesen őrült nagy rángatózást vihetnek be a háborúkkal, meg az egyéb rendkívüli eseményekkel kapcsolatos hírek, de már a fejlett világ tőzsdéi nem tudnak rendkívül nagy teljesítményt nyújtani, mert a vállalatok nem lesznek képesek extra. Nem lehet a belső fogyasztást végtelenül növelni, A Kína rendkívül visszafogott teljesítményt fog nyújtani, ha nem nagy baj lesz, mert még annak is van némi esélye, hogy ezeket a válsággóc pontokat Kína nem fogja jól kezelni, és akkor az egész világgazdaság teljesítményére rosszulhat ki. Tehát a várakozásaim olyanok, hogy hála Istennek ez az amerikai magyar adósság, kettős adózást elkerülő egyezmény probléma, ez úgy tűnik, hogy megoldódni látszik. Erről most részletesebben nem, de úgy néz ki, hogy a magyar kormány hoz egy olyan intézkedést, amivel ezt nagyjából lehet kezelni, és akkor újra lehet amerikai részvényekbe gondolkodni, meg én szeretem az ETF-eket is, azokban nagyon jó célzott befektetéseket lehet tenni, de a lényeg az, hogy több időt kell majd szánni azoknak az elmaradó vállalati részvényeknek a megkeresésére, amivel még azért lehet normális profitot elérni. A devizapiacokról akartam két mondatot. Senki nem érti, az ügyfeleim is háborognak, hogy miért mondtam, hogy a forint gyengülni fog, és hát egyfolytában erős. Uh-huh. És hát hiába mondom, hogy ennek egyedi okai vannak.
Most ma reggel már nem annyira, de igen. De
az elmúlt hát időszakban miért volt erős a forint, azt tudom mondani, hogy ezek egyedi okok. Tehát ezek vállalatok vettek föl devizahitelt, átváltották forintra, és egy csomó ilyen dolog történt, és maga az, ami meghatározza hosszú távon, hogy a forintnak gyengülnie kell, az a külkereskedelmi egyenleg, a kamat szint az Európai Unióhoz képest, mekkora az infláció többlet az EU-hoz képest, milyen az ország versenyképessége, ezek határozzák meg hosszú távon a forintot, és ezért érzem azt, hogy gyengülnie kell. De mindig lesznek egyedi hatások, amelyek ezt időszakosan tompítják. Ezeket előre senki nem látja, hogy mikor, hogy jönnek, és mivel nagyon pici piac a devizapiacon a forint, ezért itt rengeteg spekuláció, egyedi rángatózás van, tehát nem szeretnék abba belemenni, hogy majd én megmondom a tutit, de ez látszik, hogy rövid távon ezek egyedi dolgok voltak, hosszú távon viszont sajnos nincs mese.
Ezt mindig megkérdezem tőled, euró vagy dollár?
Hát én mindig azt mondom, hogy ha jól alakulnak a dolgok, és el tudok menni nyaralni, akkor valószínűleg az eurómat fogom elkölteni, ezért legyen euró, de ha arra vagy kíváncsi, hogy a dollár-euró árfolyamra mit várok, akkor az euró fog erősödni szerintem.
Még tovább?
Igen, a dollárhoz képest.
Tatár Attila, bankweb.hu, folytatjuk. Jó, most letelt az időnk, de sok érdekes kérdés még maradt, még visszatérünk rá.
Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.